Orvos Tóth Noémi klinikai szakpszichológus előadását hallhattuk a gyermekkori kötődés mintáknak a későbbi párkapcsolatokra gyakorolt hatásáról. A mai alkalommal a hallgatóság által felvetett kérdéseket és az arra adott válaszokat hallhatjuk.
Itt van az a pillanat, amit én a legjobban szeretek, hogy kezdjünk el egy kicsit beszélgetni, magyarul tessenek kérdezni. Mert itt kint állni és mondani, az nem egy hálás feladat, sokkal hálásabb, hogyha párbeszédben vagyunk, mert hogy kapcsolódó lények vagyunk, és én is nagyon szeretek kapcsolódni, mert így a szemkontaktus is sokat segít, de azért sokkal jobb, hogyha vannak kérdések, és akkor az az igazi kapcsolat, amikor párbeszédbe tudunk kerülni. Úgyhogy én arra bátorítok mindenkit, egyszer azt mondta nekem valaki egy ilyen előadáson, hogy hát nem biztos, hogy fognak kérdezni. Én meg azt mondtam, hogy hát nehogy már. Tehát biztos, hogy fognak kérdezni, úgyhogy nagyon szeretném kérni, hogy most ne cáfoljanak meg, hogy igen, tőlem mernek kérdezni. Jó? Igen.
Ha egy anyának szorongó mondjuk a kötődési mintája, akkor ugyanúgy a gyereke is szorongó lesz, vagy mondjuk pont elutasító, hogy pont a komplementer mintát hozza majd?
Még mielőtt a gyerek megszületik, az anyát vizsgálva már előre meg tudjuk jósolni, hogy milyen lesz majd a gyereknek a kötődése. Tehát ez ennyire mélyen kódolódik. Ahogy mondtam, azt tudom átadni, amit én is kaptam.
Milyen mértékben lehet megváltoztatni egy felnőtt korban?
Hát nem könnyű, egyáltalán nem könnyű ezt megváltoztatni. Nyilván a későbbi, az életnek a későbbi tapasztalatai bejönnek, át tudják írni, át tudják hangolni ezeket a korai kötődési mintázatokat. Lehet a biztonságosból is lecsúszni egy szorongó, vagy akár egy elutasító kötődési mintázatot is ki lehet alakítani, hogyha olyan súlyos veszteség ér, amikor már kialakult, de az a kötődési kapcsolat az megsérül, akár több ízben megsérül az élet első időszakát követően, akkor lehet egy ilyen elbizonytalanodás. Átírható kapcsolatban lehet ezt átírni. Hát amikor megtapasztalom azt, ilyen egy terápia, az pontosan erről szól, hogy kialakítunk egy biztonságos, egészséges kötődést, amikor megtapasztalja a velem szemben ülő ember, hogy én ott vagyok, hogy én kibírom. Kibírom azt, hogyha sír, és lehet sírni, odahozhatja a fájdalmát. Ez nagyon sokszor egy probléma, hogy anyukák nem tudnak mit kezdeni a gyerek sírásával, és azt mondják, hiszti! Menj innen, hagyjál békén. 3 hetes gyereket már külön tesznek a másik szobába, hadd sírjon. Mert megmondta adott esetben az ő anyukája, hogy ezt így kell csinálni, kislányom. Hogy nem szabad elkényeztetni, mert az már elkényeztetés, hogyha minden egyes sírásra felveszem. Miközben tudjuk azt, hogy az újszülött lehet, hogy egy idő után elhallgat, de hogy nem nyugszik meg, az egészen bizonyos. Ugyanis amikor nézték, hogy a stressz szintje az hogyan is néz ki egy ilyen elhallgatott, már csendbe lévő gyereknek, akkor azt tapasztalták, hogy nem, hogy lecsökken, de még inkább megnőtt. Tehát csöndben van, már nem ad jelzést, mert megtanulta, hogy azt nem fogadják el. Ugye így van ez később egy párkapcsolatban is. Nem mondom el a páromnak, ha fáj. Nem mondom el neki, hogyha valami bánt engem. Mert félek attól, hogy el fog utasítani, mert azt tanultam meg, hogy arra nincsen pozitív válasz, vagy anyám mondjuk nagyon kiborult tőle. Ilyen is van. Tehát, hogy amikor egy gyereknek felmegy és 37-2 aláza, és akkor teljesen kiborul a szülő, és azt mondja, hogy akkor itt most mentőt kell hívni. Akkor az a gyerek megtanulja, hogy jobb, hogyha csöndbe vagyok bármilyen bajom esetén, mert szegény anyám, ugye a csecsemők azok nagyon bölcsek, már újszülöttek, nagyon bölcsek, és képes arra, hogy rájön, hogy hoppá, az én distresszem, az a gondozómnak a distresszét növeli. Tehát, hogy itt az a helyzet, ami alapjáraton kellene, hogy működjön, hogy én feszült állapotban vagyok, mint csecsemő, mint újszülött, és az anyámnak kellene engem megnyugtatni, hiszen az én idegrendszerem még nem alkalmas arra, hogy megnyugtassam saját magam. Ezért kell nekem az anyám, aki egy kvázi kihelyezett idegrendszer, és képes az érzelem szabályozásra, de a gyerek rájön, hogy hát nem képes. Hát sírok, aztán még így ordít, visít, hívja az apámat, hát tiszta ideg az egész család, rohangál mindenki lefel, mert nem tudom én, egyetlen egy kis piros pötty megjelent a popsián, és mindenki azt hiszi, hogy himlős a gyerek, és akkor most mi lenne, ugye így láttunk már ilyeneket, amikor így felhergelik anyukák saját magukat, és felhergelik a környezetüket is. És akkor a gyerek megtanulja, hogy jobb, hogyha csöndben vagyok, és akkor majd megoldom magamban. Tessék még!
Csak eszembe jutott, hogy akkor, hogyha esetleg egy gyerek végül is az édesapjával marad egyedül, akkor egyértelmű a képlet, de egyébként mi van az apukákkal? A kötődés esetében, hogyha mindkét szülő ott van, és ugye itt most mindig az anyákról beszéltünk, hogy az anyával való kapcsolat...
Igen, ezért mondtam gondozót, hogy ritkábban anyát. Igen, tehát az apukáknak nagyon-nagyon fontos szerepük van. Ők is kötődési személyek a gyerek életében, ugyanúgy, ahogy a testvérek, ugyanúgy, ahogy a nagyszülők. Nyilván van egy elsődleges kötődési figura, aki a leginkább válaszol a gyereknek a szükségleteire, akivel a leginkább érzi azt, hogy igen, ő az, aki a legtöbbet foglalkozik velem. De az apáknak nagyon nagy szerepük van. Ma már tudjuk azt, hogy náluk egy picit jobban rá kell segíteni arra, hogy ez a kötődés kialakuljon a gyerekekkel. Ezért már nagyon sok kórházban bevezették azt a gyakorlatot, hogy apukáknak is odaadják az újszülött babákat. Ez az úgynevezett aranyóra, az élet első órája, amikor nagyon fontos, hogy a baba az bőr-bőr kontaktusba, vagy apák esetén bőr-szőr kontaktusba kerüljön. Igen, mert van, akinek szőrös a mellkasa, meg na, igen, ezt így hívjuk, hogy bőrszőr kontaktus az apa esetében, és elképesztően fontos, olyan mennyiségű oxitocin, ez a kötődési hormon szabadul fel ebben az első órában, ami szinte átitatja a kötődésért felelős agyi területeket, és életre szólóan képessé tesz arra, hogy kapcsolódjunk. És minél többet van ott egyébként, minél aktívabban vesznek részt az apukák már a várandóság időszaka alatt a mama körüli teendőkbe, a babával kapcsolatos vizsgálatokba, tervezgetésekbe, nem tudom, én beszélek a babához, simogatom minden este, bekopogok hozzá, nem tudom én. Tehát ezek az aktív apukák, aztán azt látjuk, hogy sokkal jobban kötődnek, és nyilván azok a gyerekek, akik két jól kötődő, szorosan kötődő szülő mellett nőnek fel, hát sokkal szerencsésebbek, mint mondjuk azok, akiknek csak egy vagy akár egy sem jut az életben. Tehát nagyon fontos az apukáknak is a szerepe, és ezt nem győzzük hangsúlyozni, hogy hajrá apukák, ott a helyetek, és anyukáknak meg nem győzzük hangsúlyozni, hogy tessék apukát odaengedni. Soha nem lesz olyan a formája az apa-gyerek együttlétnek, mint az anya-gyerek együttlétnek. Nagyon sokszor ugye anyuka azt mondja, jaj, mert olyan durva vagy, ne fogd már úgy. De a gyerek meg rátanul, hogy az apával való együttléteknek más az amplitúdója. Anyával ilyen lágyan csörkedezik, olyan finom, olyan kis, nem tudom, olyan lágy az egész. Apával meg olyan fentek, meg lentek. Ugye apa mit csinál? Jön, feldobja a gyereket anyának, meg szívinfarktusa van, hogy megölöd, de közben nem, hanem olyat ad a gyereknek, ami nagyon fontos az ő későbbi érzelmi és intellektuális fejlődése szempontjából. Elképesztően fontos, tehát ne tessék elfordulni, bevennék Xanaxot, vagy meditálni, ugye, főleg inkább meditálni, és akkor ez nem lesz annyira sokszerű élmény, hogy apa máshogy foglalkozik. Meg nem kell beleszólni, hogy hát ne úgy pelenkázz már, meg majd ne úgy fürdesd, meg így tedd, meg úgy tedd. Apa apásan nevel, anya meg anyásan, és a gyereknek mind a kétféle törődésre szüksége van. Lehet, hogy majd egy kicsit kilóga, nem tudom én, a pelus az akárhonnan, de nem baj. Tehát ez a legkevesebb. A lényeg, hogy csinálja apa. Jó, mert ez neki is nagyon jó. Elképesztően sok marginalizálódott apukával beszélgettem, aki azt érzi, hogy ki van zárva ebből az egészből. Nyilván ugye ott mi történik? Hát a párkapcsolatnak el lehet képzelni, hogy ez mennyire nem használ, hogyha azt éli meg, hogy őt elutasítja az anya, hogy nincs szerepe ebben a kapcsolati rendszerben. Akkor megél egy ilyen kitaszítottság érzést, és akkor utána meg csodálkozik anya, hogy hát de olyan mufurc lett. Hát persze, amikor napról napra siet haza, és akkor megkapja, hogy ne úgy csináld, ne azt tedd, ne így tedd. Úgyhogy köszönöm egyébként a kérdést, mert nagyon fontos, hogy ezt elmondjuk minél többször.
Nálam van a mikrofon. Először is köszönöm szépen az előadást, meg hogy így, de ez fantasztikus volt számomra. Mondom ezt úgy, hogy másfél éves kisfiam éppen az apukájával van otthon, és ő vigyáz rá. Viszont így felmerült bennem azt, hogy mint most már mondhatom, hogy gyakorló anya, nem tapasztalt, még gyakorló, de...
Mindannyian azok vagyunk, életünk végéig gyakoroljuk egyébként.
De azért így bennem van, hogy most akkor kezdjek aggódni, vagy ne, hogy akkor most ugye jól csinálom, vagy nem, mert mindenhonnan tényleg ez folyik, hogy akkor aranyóla, ami nálunk nem volt, mert császáros szülés volt, akkor tehát egy, rengeteg olyan dolog, vagy mondjuk valaki ugye nem tud szoptatni, és az is ugye kötődi, és segít, stb., hogy ez így, mégis azt érzem, hogy azért én is így fejlődök, tehát egyébként végtelenül nagy tanítómester a fiam, de hogy ez ennyire meghatározott, hogy az első időszak, első egy év, és akkor most már, ha valamit elrontottam, az úgy is marad, vagy ez így idővel biztonságosabbá, még biztonságosabbá tehető, mert azért biztos, hogy én is hozok puttonyba sok mindent, stb.
Tehát, hogy... Hát az anyák örök dilemmáját hallottuk. Igen, szóval az az igazság, hogy én magam is azért, hogy nekem már 14 éves a lányom, és nekem is császáros szülésem volt, és én sem tudtam nagyon sokáig szoptatni, és igen, rendre, amikor így elnézem, meg amikor rám vágja az ajtót, és azt mondja, hogy mama, hagyjál békén, akkor azt mondom, úristen, kész, végleg elrontottam az egész életét, de hála Istennek nem. Tehát, hogy egyrészt az emberi idegrendszer elképesztően képlékeny, és szívjuk magunkba egyébként a tapasztalatokat. És ahogy mondtam, egy rosszul sikerült indítás után át lehet írni, mert mindannyiunk életében egyébként van olyan figura, aki szeretettel fordul felénk, de itt most ugye nem erről a végletes helyzetről beszélek, amikor el kellene kezdeni kutatni, hogy hol van. Az, hogy a fejlődés frusztrációval jár, az nem kérdés, tehát attól nem kell félni, hogyha én időnként azt mondom a gyerekemnek, hogy nem, vagy valamit éppen nem tudom én, csinálok valahogyan, és akkor pár hónap, pár év, akár 20 év múlva olvasom, hogy hoppá, ezt nem jól csináltam. Nincsen semmi probléma, hogyha jelen vagyok, hogyha ott vagyok. Ugye ez a klasszikus mondás, hogy nem jó anyának, hanem elég jó anyának kell lenni, és akkor már az a legtöbb, amit tudunk adni a gyereknek. Tehát nyugi. Ennyi, hogy nem rontottad el. Ha az elmélet az mindig olyan jól megy, azzal nem szokott gond lenni, hogy nagyon tudjuk mondani, meg olvasni, meg magyarázni másnak, az különösen nagyon megy. Egyébként mi anyák azt szeretjük a legjobban, hogy megmondani az anyatársaknak, hogy hogyan kellene nekik jó anyának lenni, de legalábbis elég jó anyának. Ugyanígy vagyunk egyébként a párkapcsolattal is, hogy a barátnőnknek hihetetlen tanácsokat tudunk adni, hogyha mi abból csak a negyedét betartanánk a saját párkapcsolatunkban, akkor azt gondolom, hogy itt elképesztő boldogság lenne, és Magyarország lenne a föld legboldogabb országa. Tehát ez hamarabb megy a tudás, mint a csinálás. De a legfontosabb az, hogy tudjam azt egyébként, hogy az érzelem szabályozását alakítom ki a gyerekemnek azzal, hogyha én kibírom az ő distressz állapotát. Ez az egyik legfontosabb dolog, amit én tudok adni a gyerekemnek, hogy megmutatom neki, hogy kibírható, hogy nem kell eret vágni magamon, mert megőrülök, nem tudok mit kezdeni a feszültségemmel. Ugye hallunk ilyeneket, hogy úristen, én most már eret vágok magamon, ne vágjál, nyugi, meditáljál. Ugye? Hogy ez a legfontosabb, amit tudunk adni, hogy amikor ő sír, vagy aztán utána egy idő után jön a dackorszak, és akár hisztizik, akkor is ott vagyok vele, és azt mondom, hogy oké. Most ez van, majd el fog múlni. Megmutatom neki, hogy azt ki lehet bírni, el lehet viselni, és abból van kiút. Ugye ez az érzelmi intelligencia. A biztonságosan kötődőnek az érzelmi intelligenciája az, ami magas. Ez ugye az érzelmi intelligencia legfontosabb komponense, hogy képes vagyok a saját érzelmeimnek a szabályozására. Na, tessék még kérdezni. Nagyon elmegyünk ugye ide a kezdetekhez, a gyerekkorhoz, de lehet párkapcsolati kérdést is feltenni, jó? Mert igazából ugye arra voltunk itt most kíváncsiak, hogy is van ez, de azért az itt és most sokakat a párkapcsolat szempontjából érdekel.
Igen, kettő dolog érdekelne, hogy mi történik. Tehát az egyik az nem párkapcsolati, hogyha egy szülő mondjuk kezdeti időszakban megszületik a baba, és nem tudja gondozni. Tehát valaki más felügyeletére bízza, mi történik ilyenkor, hogy ez a gyerek felnőve milyen kötődési mintát ad tovább a saját gyerekének. Tehát ez kihatással lesz?
ha az a gondozó, ő biztonságosan kötődő, és a gyereknek az igényeit érzékenyen megértő valaki, és azokra megfelelő választ adni tudó valaki, akkor ezzel nincsen probléma. Ugye kérdés, hogy miért szakad meg korán ez a kapcsolat, hogy mi történik ott. Érdemes lenne ezt is megvizsgálni.
Mondjuk betegség miatt.
Mondjuk betegség.
Nem tudja az anya gondozni egy bizonyos ideig a saját csecsemőjét, de ugye az első időszak az...
Tehát, hogyha ott van valaki, aki szenzitív, megbízható, jelenlevő, akkor nincsen. Ugyanis az első időszakban a gyerek, bár azt tudjuk, hogy az édesanyjának már a, nem tudom én, a tejének az illatát preferálja már az újszülött, amikor választania kell, ugye ő még csak ugye a kis fejének a forgatásával jelzi, hogy akkor ez most igen, ez meg nem, tehát hogy mi az, amit ő jobban szeret. Akkor azt látjuk, hogy ő már az anyukájának a tejét preferálja jobban. Tehát van valami fajta felismerés, de ez nem jelenti azt, hogyha egy másik valaki, egy anyától különböző ember gondozza őt, akkor ő neki az bármiféle sérülést jelentene. Tehát nem gondolom, hogy, és különösen, hogyha utána, amikor helyreállítódik az eredeti anya-gyerek kapcsolat, akkor azt ott az érdemes picit körültekintően csinálni, attól függően nyilván, hogy mennyi idős korában történik a gyereknek.
És a másik kérdés, hogy egy elutasító kötődési mintával rendelkező párral, tehát milyen kapcsolatra van lehetőség?
Hát sokfélére, mert hogy nagyon sok elutasító kötődési mintával rendelkező ember van. Azt tudni kell, hogy nem ők azok, akik a legtöbb közös programot fogják preferálni. Nem ők azok, akik a legtöbb ölelgetést, dédelgetést fogják előnyben részesíteni. Tehát a kicsit olyan magának való, és akkor azt hagyni kell nyilván, mert hogyha nagyon ő az ugye, akihez nagyon közel jövök, akkor az neki sok lesz. És hogyha sokszor jövök nagyon közel, akkor az meg még több lesz. Tehát hogy a személyes terét azt hagyni kell, elsősorban, és aztán idővel azért a tapasztalatok, amikor megérzi azt, hogy nem vagyok túl sok, hogy ez egy elviselhető, nem kell félni tőle, mert nem fogom elárasztani, nem fogom túl ingerelni a jelenlétemmel, akkor azt gondolom, hogy ő meg tud nyugodni. Nyilván ő is az, aki szintén egy terápiás helyzetben ugye meg tudja ezt tapasztalni, hogy tud dolgozni ezzel a fajta elutasítással, illetve azzal, hogy ő általánosít. Ugye ezekben a mintákban az van, hogy azt gondolom, hogy ilyenek az emberek. És akkor innentől kezdve nagyon kevés játéktere van az egyes embernek, amikor egy ilyen sztereotíp gondolkodás kialakul. De hát türelem. Amikor azt kérdezik tőlem, hogy mit lehet csinálni, akkor mindig érzek magamon egy ilyen nyomást, hogy akkor gyorsan adjak egy ilyen 1-2-3 pontban összefoglalható, és már ma este megvalósítható, és elérhető céllal bíró ilyen, nem tudom, to-do listet. Nincsen. Hogy az emberi kapcsolataink, különösen ugye a párkapcsolat, azok ilyen nagyon nehezen, nagyon lassú ütemben változó történetek. De kitartással, türelemmel, empátiával képesek vagyunk átírni a kapcsolódásainkat. Nem mondom azt egyébként, mert ugye sokszor szoktak azzal vádolni, hogy én olyan megengedő vagyok, és azt mondom, hogy minden párkapcsolatban benne kell maradni. Nem. Tehát vannak olyan párkapcsolatok, ahol ha a fejünk tetejére állunk, akkor sem tudjuk azt a fajta harmóniát megteremteni, amire meg azt gondolom mindannyian vágyunk. De struczpolitikát folytatva, hogy ha te nem, akkor én sem, úgy biztos, hogy nem fogunk közel kerülni egymáshoz. Akkor kell kilépni egy párkapcsolatból, amikor a legnagyobb nyugalommal azt tudom állítani, hogy igen, én megpróbáltam. Nem beszéltem róla, hogy na akkor én majd most meg fogom próbálni, és akkor már gyorsan te változzál, mert én már majdnem próbálom, tehát bizonyos csak be, hogy akkor te már ott vagy a szeren, hanem tényleg elkezdem próbálni. És amikor már beletettem heteket, akár hónapokat, és nem megy, akár éveket, ugye van olyan, hogy éveket, és nem megy, és nem megy, és nem megy, igen, akkor van azt gondolom olyan, hogy akkor tovább kell állni. De próbálni kell, és tényleg ne áltassuk magunkat, mert azt is imádjuk azt mondani, hogy de én megpróbáltam. Nagyon sokszor egyébként azt látom, hogy eljönnek hozzám, akár párterápiára, ott ülnek előttem, csak azért, hogy a listán meglegyen a pipa. Ezt is megtettem, érted? De nem tette bele magát. Ugye ismerek olyat, aki azt mondta, hogy elköltözött, és aztán azt mondta, hogy jó, akkor most visszaköltözöm. Megkérdem, miért? Hát, hogy adok még egy esélyt a kapcsolatunknak. És mondom, ez hogy fog kinézni? Hát mondom, visszaköltözöm, de mondom, azt, hogy becuccolsz megint, az nem azt jelenti, hogy esélyt adsz. Hogy becuccolsz csak azért, hogy azt mondd, hogy megadtad az utolsó esélyt is. Te ezt is megtetted, hogy utána a lelkiismereted nyugodt legyen. Hogyha meg akarod próbálni, esélyt akarsz adni, akkor az azt jelenti, hogy változni kell, mert eddig csináltátok valahogyan, eddig te viselkedtél valahogyan, annak az lett az eredménye, hogy tönkrement a kapcsolat, hogyha most visszamész és ugyanazt fogod csinálni, miért vársz másik eredményt? Ha tényleg adsz esélyt, akkor változz, és akkor ne az szerint változz, hogy te mit gondolsz jónak, hanem mit látsz, hogy a másiknak mi lenne jó. Ugye, mert ilyen is van, hogy azt gondolom, hogy na majd akkor én így csinálom, mert tudom, mert most az előadáson is meghallgattam, megmondták, könyvbe elolvastam. A másik kell, hogy megmondja, hogy neki mi a jó. Na most mi lesz a kérdés? Mi?
Én csak azt szeretném kérdezni, hogy több gyermekes családokban, nem feltétlen kettő, hanem 3-4 gyermek van, ott tudat alatt a szülő választ egy kedvenc gyereket? Mert ugye vannak azért olyan helyzetek, hogy nem mindenki biztonságosan kötődő a 4 gyerek közül, vagy 3 gyerek közül, hanem változó, biztonságos, szorongó. Hogy nem tudatosan, hanem nem jut annyi figyelem összes gyerekre, ezért egyet így végül is kiemelnek a többi közül, és úgy gondol, így tudat alatt.
Hogy a többit meg elhanyagolja?
Egy kicsit, de nem tudatosan, hanem abszolút tudat alatt. Mm-hmm.
Ja, azt szoktuk mondani, hogy a testvérkapcsolatoknak a vizsgálata az mostanában egy ilyen sláger téma, hála Istennek a pszichológiában, hogy ugyanabban a családban születve és egészen más hatások érnek minket. Egyszerűen más közegbe születünk. Egészen más első gyereknek lenni, és elviselni a szülők összes szorongását, ami azzal kapcsolatos, hogy most csináljuk először, mint tudom én negyedik gyereknek lenni, amikor már rutinszerűen megy ez a dolog. Az anya is egészen máshogy viszonyul már, azt gondolom, a várandóságához is. Nekem csak egy gyerekem van, de tudom azt így szakirodalomból, illetve kliensek elmondásából, barátnőknek a beszámolóimból, hogy egészen más lelki állapotban várja. És ezt is tudjuk, hogy már az intrauterin, tehát már a magzati korban az anyai fantáziák, az anyai viszonyulás, hogy mit jelent nekem a gyerek, hogyan viszonyulok én mondjuk az ő mozgásához, hogy az olyan hagyjon már, mert már kellemetlen, vagy azt mondom, hogy milyen kis izgága, milyen kis fúha, úgy látom, hogy jó kis temperamentumos gyerek, egészen máshogy fogok vele viselkedni. Igen, minden gyerekhez máshogy viszonyul az anya. És elképzelhető, igen, hogy akár változnak a családi körülmények, akár az élethelyzet, bármi, és adott esetben, amit az első ilyen esetről is tudok, amikor az első gyerek 7 éves volt, amikor megszülettek sorba a tesók, és neki biztonságos volt a kötődése, közben a házasság tönkrement, olyan élethelyzetbe kerültek, amikor anya nem tudott olyan szenzitíven jelen lenni, és a két testvérnek most felnőtt korában komoly gondjai vannak, mint párkapcsolatban, mint a saját életüknek a stabilitásának a megteremtésében.
Azt szeretném kérdezni, hogy mennyire általánosíthatóak a kapcsolatainkra ezek a kötődés minták, tehát hogy például egy családban, egy párkapcsolatban, egy munkahelyen hozhatunk-e különböző kötődés, vagyis igen, tehát látunk-e benne mondjuk egy munkahelyen egy másik kötődési mintában, mint egy családban vagy egy párkapcsolatban.
Hogy ezt most pontosan nem
értettem. Tehát, hogy mondjuk a munkahelyen lehet-e valaki elutasító, míg egy családban vagy a párkapcsolatban meg biztonságosan kötődő?
A kötődés az nyilván függ a másiktól, meg függ az aktuális helyzettől. Ez egyfajta hierarchiaként is elképzelhető, és igen, lehetek más. Más lehet a hangsúlya ennek az egésznek, más lehet az élessége. És az is biztos, hogy aki érzelmileg közel áll hozzám, ő indítja be az én alapkötődési mintámat. Tehát egy munkahelyi közegben, ahol tudok érzelmileg távolabb maradni, ott ugye az nem fogja beindítani feltétlenül. Minél közelebbi a kapcsolat, minél fontosabb érzelmileg, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy beindul ez az alapkötődés. De ezt szeretném hangsúlyozni, hogy ugye ezek a kategóriák, ezek nem ilyen nagyon szigorú, akkor most mindenképpen bele kell magam szuszakolni. Egyfajta átmeneteket veszünk most már észre, ahogy mondtam, hogy most már dimenziókban kezdünk gondolkodni, és ezen a dimenzión helyezem el magam, ugye, ami sokkal rugalmasabb hozzáállás ehhez az egész kötődés kérdéshez, mint ezek a nagyon éles kategóriák. Ezek azért jók egyébként, hogy így elindítják a gondolkodásunkat, hogy aha, akkor hogy is vagyok én, és akkor ezek a mintázatok, amiket itt most elmondtam, ezekre így rá tudok ismerni. Nyilván lehet, hogy azt mondom, hogy hát abban meg annyira nem jellemző rám ez az egész történet, de ez így van jól, tehát hogy nem nincsenek tiszta kategóriák, nem fekete-fehér a dolog. És ahogy mondtam, a legfontosabb az érzelmi jelentése a másik személynek, meg helyzetnek. De igen, megtapasztalhatom azt például, hogy tudom én gyerekként, hogyha otthon nem sikerült biztonságos kötődést kialakítanom, akkor például akár egy tanárommal való kapcsolatban ott megélhetem azt, hogy ő mindig kiszámítható, ő szeretettel fordul hozzám, és akkor ott megtapasztalhatom, hogy tudok stabilan is kötődni ahhoz, aki megadja nekem a biztonság élményét.
Ha az embernek több párkapcsolata van, akkor lehetséges-e, hogy egyik párkapcsolatában inkább biztonságos kötődő, másikban inkább szorongó, vagy inkább elutasító? Tehát, hogy változhat-e?
Hát, hogyha egyszerre van több párkapcsolata,
akkor biztos mindenhova másképp.
Mert akkor az egy feladat, nem? Tehát az úgy...
Az a színészet, hanem arra gondoltam, hogyha van egy kapcsolat, és utána ott valamilyen kötődési minta jön elő, mert hogy egymásra hatással vagyunk, és aztán van egy másik kapcsolat, és ott mondjuk inkább elutasító lesz valaki, vagy inkább szorongó lesz, holott ő. Lehet, hogy biztonságosnak érezte magát egy másik kapcsolatban. Ezek hogy működnek? Ezek
ahogy mondtam, ugye a biztonságosból egy olyan élmény hatására, ami megkérdőjelezi ezt az egész kialakult munkamodellt. Tehát, hogyha a kötődés súlyosan sérül, akkor elképzelhető mondjuk egy haláleset kapcsán egy biztonságosan kötődő ember, aki elveszíti a párját, akkor ő megtapasztalhatja azt, hogy ő aztán későbbiekben szorongani fog attól, hogy a másikat elveszíti, hogyha túl van ezen a veszteségen, és egy újabb párkapcsolatba belép, akkor igen, megtapasztalhatja azt, hogy ő fél, hogy szorong attól, hogy elveszíti a kapcsolatot, és igen, önmagában az is, hogy milyen hatással van a következő kapcsolat, abszolút befolyásolhatja azt, hogy egy biztonságosan kötődő az elveszíti ezt a fajta stabilitását. Igen, a párkapcsolatainkban is formálódunk, alakulunk, azok is bekerülnek ebbe a világról, önmagunkról és a másikról kialakított képbe az újabb és újabb tapasztalatok, de azért legtöbbször azt látjuk, hogy ezek már ebben az értelmezési keretben foglalnak valahol helyet.
Jó, engem maga a probléma kezelése érdekelne, hogy ugye hozok otthonról valamit, ami bennem zajlik le, és viszem bele a párkapcsolatomba. Ha valaki úgy dönt, hogy ugye ezt kezelni szeretné, akár egy terápián keresztül, akkor ezt egyedül tegye meg a párjával, vagy a szüleivel?
Hát erre is mindenre van példa, mivel a kapcsolatok azok rendszerként értelmezhetőek, hogyha én elkezdek változni, akkor a rendszer többi tagja is előbb-utóbb kénytelen változni. Hát ugye, hogyha én eddig viselkedtem valahogyan, és egyszerűen a terápián, vagy a saját fejlődésem segítségével másfajta reakciómódokat, viselkedésmódokat fogok mutatni, akkor önkéntelenül a környezetem is rá van kényszerítve, hogy ő is változzon. Egészen elképesztő változásokat látok egyébként ilyen kapcsolati rendszerekben. Ugye van olyan is, amikor érdemes a párnak együtt jönnie. Volt nálam olyan, amikor jött a már felnőtt lány és hozta a szüleit, az is nagyon érdekes volt, és ott is nagyon szép eredményeket lehetett elérni. De az biztos, hogy a saját reakcióinkon tudunk változtatni, az már hihetetlenül be tudja indítani a pozitív irányú fejlődést. Tehát van remény egyébként a változtatásra, de azt tudjuk, hogy magunkon nagyon sokan, mert ahogy ugye itt erről beszéltünk, hogy itt a legtöbb esetben az érzelem szabályozás, és ezt nem győzöm elégszer hangsúlyozni, az van a középpontban. Tehát, hogy mit kezdek a szorongásommal, ami akkor alakul ki, amikor azt érzem, hogy a másikat elveszítem, vagy mit kezdek azzal a folytogató érzéssel, ami meg akkor alakul ki, amikor úgy érzem, hogy túl közel kerül hozzám a másik, ugye itt az elutasító esetében. Tehát, hogy azt, ez bennem van. Igen.
Nekem lenne még egy kérdésem. A biztonságos kötődés feltételeinél volt ilyenről szó, hogy összeélő legyen az anya és a gyermek, vagy a gondozó és a gyermek, és hogyha ők alapmentalitásban nem illenek össze, az valahogy javítható, módosítható, vagy az úgy eleve egy ilyen nehezebb kapcsolat?
Milyen nehezebb, amin dolgozni kell, az már eleve nehezebb, de hogy ezen dolgozni kell, az biztos. Ahogy mondtam, ugye az anya lát belénk egy csomó dolgot. Ő kezd el minket, illetve a gondozó, és akkor itt lehet apa is, és a nagyszülők is, és mindenkinek jelentünk valamit a kapcsolati hálónkban. Mindenkinek jelentünk valamit. És ez egy fontos dolog, hogy az én reakció, mint csecsemő, az mit jelent az anyámnak. Mert onnantól kezdtem én majd el érteni, vagy félreérteni saját magam, hogy ő ért, vagy félreért engem. És ahogy mondom, hogyha a nyugalmamat butaságnak látja, akkor azért úgy onnan szép nyerni. A tudatosság az nem kikerülhető. Nemzedékek nőttek úgy fel, hogy robotpilóta üzemmódban csináltunk dolgokat. Csináltuk a párkapcsolatunkat, mert anyánk is úgy csinálta. Mi is úgy csináltuk. Csináltunk ezt, azt gyerekkel való gyereknevelést, mert azt láttuk, engem vertek, én is verek. Ugye? Tehát ezek ilyen nagyon mélyen ott vannak a kultúránkban, hogy nehogy már, csináld úgy, ahogy eddig csinálták mások, miközben nem. Tessék elkezdeni gondolkodni, hogy amit ma teszek, annak milyen hatása van holnap. Ugyanígy a párkapcsolatban, csak azért, mert ezt így szoktuk, miért kellene azt úgy csinálni? Tehát folyamatosan megkérdőjelezni magam, és úgy tudok változni, hogyha hátradőlök, és azt mondom, hát én ilyen vagyok, fogadj el, akkor azzal akár a gyerekem felé van egy ilyen üzenetem, akár a párom felé, azzal túl sok változást nem fogok generálni.
Jó estét kívánok, Zoli vagyok, és egy kérdésem lenne, hogy a különböző kötődési minták mennyiben befolyásolják a szexualitást?
Hát igen, szóval hogy erre úgy kitértem, hogy a biztonságosan kötődő képes arra a fajta szexualitásra, arra az intim együttlétre, amikor fizikai és lelki kitárulkozás, és fizikai és lelki kielégülés is meg tud történni. Egyébként ők azok, akik a leghosszabb és legharmonikusabb párkapcsolatban élnek, aminek nyilván része a szexualitás, tehát ők azért jól vannak ezen a területen. A szorongónál láttuk azt, hogy ő a fizikai közelséget, azt a stressznek a csökkentésére használja. Tehát, és itt mondtam azt, hogy itt azért könnyen el lehet csúszni abba az irányba, hogy lepedő akrobatát játszom, csak azért, hogy akarjon majd engem az a másik legközelebb is, meg minél többször akarja, mert az nekem jó, mert a fizikai aktus nyugtat meg lelkileg. Az elutasítónál ott van egy ilyen a saját self-nek a megerősítése az mindenképpen. Egyébként nagyon érdekes módon ők azok, akik nagyon sok szemkontaktust, érintést használnak egészen addig, amíg intimitásra nem kerül a sor. Tehát ők azok, akik ilyen nagyon magabiztos, nagyon határozottnak tűnő olyan, hát az, akire úgy mindenki azt mondja, wow, hát azért úgy, na őt például nagyon szeretném, hát nem a magabiztosság az vonzó, ez egyébként nem csak emberek körében, az állatvilágban is megfigyelhető, hogy az alfa hím, alfa nőstény az, aki oda vonza, aki ilyen magabiztosan, peckesen jár, kell a világban, oda vonza a tekintetet. Tehát ők azok, akik így látszólagosan nagyon nyitottak, de ahogy az intimitásra kerülne a sor, ezért jött a szexualitás inkább a fizikai szintre korlátozódik, és lelki összeolvadás kevéssé van. A félelemtelinél, ugye ez egy nagyon ambivalens történet, érzelmileg is, és nyilván ez jelenik meg a szexusban is. Ők azok, akik nagyon nehezen köteleződnek el, mert hogy megvan az a mintájuk, hogy én sem vagyok jó, a másik sem megbízható, de közben kell a másik, hogy a feszültséget csökkentse, de ha túl közel jön, túl sok, ha meg távol megy, akkor meg túl kevés. Tehát nehezen lép párkapcsolatra, de aztán képes beleragadni egy ilyen függő történetbe. Ilyen se vele, se nélküled dinamikát játszó kapcsolatba. Tehát, hogy nagyjából így, de igen, megjelenik a kötődés, hogy a csodában ne, hiszen a szexualitás az egy nagyon komoly kapcsolati elem. Úgyhogy persze, hogy arra is hatással van, hogy milyen az a kötődési mintánk. És tényleg ezt kívánok mindenkinek, biztonságos kötődést, hogyha még nincs, akkor tessék kialakítani.
Kedves hallgatóink, orvos Tóth Noémi, klinikai szakpszichológus, Szüleink hatása a párkapcsolatainkra című előadásának második részét, ebben a hallgatóság által feltett kérdéseket és az arra adott válaszokat hallhatták. Az előadás a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom 2017 tavaszi előadásainak sorában hangzott el a Semmelweis Egyetemen. A felvételt készítette és szerkesztette Králik Ottó.
Királyfik és királylányok. Előadást hallottak családról és karrierről.